Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a Csillag-csillag énekeskönyvből a 683. éneket. A 683. ének így kezdődik: Szívből köszönöm, Uram, az életet. Helyet, testvérek, és a 630. dicséretet keressük meg. A 630-as számú ének így kezdődik: Isten báránya, te ott a Golgotán. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Olyan sok okunk van a hálaadásra, Urunk. Áldunk téged, hogy ezzel a szép énekkel fohászkodhattunk most hozzád. Köszönjük, hogy ott látunk lelki szemeinkkel a Golgotán téged, Úr Jézus Krisztus. És áldunk téged azért, hogy áll a te szent kereszted elmúlás és rom felett, ahol áldássá lesz az átok, ahol békességet kapunk, és ahol láthatjuk bűneink jogos, méltó büntetését, amit nem nekünk kellett elhordozni és elszenvedni, hanem amelyet te hordoztál el és te szenvedtél el, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy így lehetünk mi igazakká, hogy te átvállaltad helyettünk a büntetést. Áldunk téged, hogy új élettel ajándékozod meg mindazokat, akik ezt elhiszik, akik teljes bocsánatot kapnak, és felragyoghat az arcuk, hogy íme újjá lett minden. Szeretnénk megköszönni neked, hogy ha új életben járhatunk, ha abban növekedhetünk, köszönjük a kegyelmi szózatot, amely hangzik itt is, és szerte még az egész világon. Köszönjük neked a kegyelmi időt, amikor még lehet leborulni, lehet hozzád jönni, lehet bocsánatot kérni, amikor még lehet tisztulni. Kérünk, hogy mossál meg bennünket is, Urunk, hiszen a te népednek is olyan nagy szüksége van erre az állandó megmosásra, bocsánatra. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben, és valljuk, hogy a te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Légy velünk, légy velem, ó mindenem, nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet. Kérünk, hogy mikor ma este is kinyitjuk a Szentírást, amikor olvassuk az ígét és halljuk annak üzenetét, te légy velünk, Urunk, te tedd személyessé számunkra, és engedd, hogy mindenki a maga nyelvén hallja azt, amit te akarsz neki üzenni, te, aki ismered a szíveket, a veséket, te, aki ismered a gondolatokat, te, aki ismersz bennünket, teljesen, Urunk. Köszönjük, hogy a mai napot is megfuthattuk, megharcolhattuk. Te látod, hogy mennyi fáradtság volt benne. Te látod, hogy mennyi bosszúság ért talán, vagy éppen öröm. Hadd legyen most szívünkben teljes csönd, hogy a te szavadat halljuk, drága megváltónk. Amen. Kedves testvérek, a mai ígét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, a 36. verstől a 41. versig. Tehát a cselekedetek könyve 15. fejezetének 36. versétől olvasom Isten igéjét. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak: térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Málknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Silást választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult. Bejárt a Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Kedves testvérek, a mai ige szakaszunkkal kapcsolatban én azt hiszem, hogy sokféle vélemény van, sokféle megítélés van, hogy ebben a történetben, amit most olvasunk, ami a mai napon előttünk állt, kinek milyen a jelleme, helyesen döntötte, vagy éppen ellenkezőleg rosszul döntött, mi történik itt, amikor azt olvassuk, hogy nézeteltérés támadt. Két ilyen jeles férfiú, két hűséges tanítvány, két Istentől küldött ember között. A mai Isten tiszteleten egy kicsit nézzük meg, hogy mi is történt itt, és néhány pontban összefoglalom a testvérek számára is azt az igei üzenetet, amit a mai napon a csendességben én is kaptam az én drága Uramtól. Az első, amiről itt beszélnünk kell, ahogyan kezdődik ez az ige, hogy Pál apostol azt mondja Barnabásnak, menjünk vissza azokba a városokba, ahol hirdettük az Isten igéjét, és nézzük meg a testvéreket, hogy hogy megy a soruk. Ezt én úgy foglaltam össze, hogy nagyon fontos az utógondozó munka. Testvérek, tudjuk, hogy Pál apostolt a misszió fűtötte. Tudjuk, hogy Pál apostol olyan küldötte volt Istennek, akinek a szívébe és az egész életébe beletette Isten ezt a gondolatot, ezt a drága vágyat, hogy embereket mentsen. Embereknek mondja el a Krisztus evangéliumát. És Pál apostol gyülekezeteket plántált, ott, ahol ő járt, ott, ahol ő igét hirdetett. Hitre jutottak emberek, megalakult egy-egy kis gyülekezet. És aztán Pál apostolnak tovább kellett menni. De az apostol mindig gondolt ezekre a gyülekezetekre, hogy vajon mi van velük, vajon hogyan élnek. Igen, testvérek, azt mondja nekünk a mai igénk, hogy Pál apostol nagyon komolyan vette nem csak azt, hogy gyülekezeteket létrehozzon, hogy emberek megtérjenek, hogy embereket Krisztushoz hozzon, hanem azt is nagyon komolyan vette, hogy ezek az emberek megmaradjanak a Krisztusnál. Hogy ezek az emberek megmaradjanak a hitben. Hogy ezek a gyülekezetek növekedjenek. Hogy ezek a gyülekezetek jó táplálékot kapjanak. Hogy ezekben a gyülekezetekben kedves, hűséges munkatársak vigyék tovább azt a munkát, amit ő elkezdett. És akkor az apostol egyszer csak azt mondja, hogy menjünk vissza azokba a gyülekezetekbe, ahol az Isten igéjét hirdettük. Pál apostol, aki nagyon sokszor amellett volt, hogy menjünk el hirdetni az evangéliumot. Most azt mondja, hogy menjünk vissza, hogy vajon mi történt ott az evangéliummal. Azokban a gyülekezetekben. Én valamikor nagyon sok pályázatot írtam, és a pályázat írók azok tudják, hogy néhány évvel ezelőtt behoztak egy úgynevezett monitoring rendszert a pályázatoknál, szóval nem csak az volt, hogy megigényeljük, megcsináljuk, aztán beküldjük a számlákat, és vége az egésznek. Hanem sajnos az utóbbi időben kitalálták azt, hogy hát figyelemmel kísérik ezeknek a pályázatoknak a megvalósulását, meg ezeknek az útját egy ilyen monitoring rendszerrel, és bizony még évek, sőt még egy évtized múlva is előfordul egy-egy ilyen ellenőrzés. Pál apostol szívében ez egy olyan hatalmas vágy volt, testvérek, hogy visszamenni oda, ahol az Isten igéjét hirdettük, hogy mi van ezekkel a gyülekezetekkel. Ő neki nem csak addig tartott a munkája, a szolgálata, amíg ezek a gyülekezetek létrejöttek. Pál apostol nem tudta letenni ezeknek a gyülekezeteknek az örömét, gondját, terhét, nehézségeit, esetleg hibáit. Ezért is írja a leveleket. Nem úgy volt, hogy csak hozzuk létre, aztán majd mindegy, mi lesz. Eszembe jutott az egyik mesterünk, aki sok mindent csinált nekünk még az előző helyünkön, és ő neki volt egy ilyen megjegyzése, amikor kérdeztem, hogy hát mennyi a garancia erre a munkára, azt mondja, hogy hát kapugaranciát vállalunk rá. Hát mondom neki, hogy mi az a kapugarancia? Hát, hogy csak addig tartson, míg a kapunk kimegyünk. Hát ez a kapugarancia. Addig tartson, míg a kapunk kimegyünk. Hát tudjuk, hogy az építőiparban sokszor sajnos így voltak építések, így hoztak létre dolgokat, csak addig tartson, míg átveszik. Aztán már másnap már összeomolhat. Pál apostol soha nem így gondolkozott, hogy míg a vonatot el nem érjük, míg a következő hajót el nem érjük, míg ki nem tesszük a város kapuján a lábunkat, hanem azt mondja, hogy menjünk vissza, és nézzük meg, hogy mi van a testvérekkel. Nézzük vissza, hogy hogy megy a soruk. Ez a kifejezés itt a Bibliában, hogy hogy megy a soruk, ilyeneket is jelent, hogy milyen állapotban vannak.
Milyen állapotban vannak? Vajon megállnak-e? Vajon növekednek-e? Vajon előrébb haladtak-e? Igen, testvérek, tanuljuk meg ebből az igéből azt, hogy akiket Isten ránk bíz, azokat ne felejtsük el. Akiket Isten ránk bíz a környezetünkben, azokat ne felejtsük ám el azzal, hogy adtunk neki egy igét, hanem tartsuk szemmel őket. Tartsuk imádságos szívvel őket, vigyük őket az Úr elé, és ne felejtkezzünk el róluk. Van egy barátom, akivel, egy lelkész kollégám, akivel úgy sokszor összemosolygunk, mert amikor találkozunk egymással és elkezdünk beszélgetni, akkor ő is, meg én is elkezdjük úgy új begyre szedni a gyülekezeteket, hogy hol mi van, milyen probléma van, milyen nehézség, aztán sokszor mosolygunk, hogy tehát nem vagyunk mi se esperesek, se püspökök, hát mit sorolunk itt órákon keresztül, az, hogy gyülekezetekben mi a probléma, hol van lelkészválasztás, hogy élnek az atyafiak, és akkor mindig olyan hálás a szívem, nem fogalmaztuk mi meg így, testvérek, amikor én vele beszéltem, nem fogalmaztuk mi így meg, de én mindig, amikor ezek a beszélgetések véget értek, akkor én mindig olyan hálás voltam, hogy igen, hát Isten a szívünkbe adta azt, hogy az Isten népe hogyan van, az Isten gyermekei egy-egy városban, faluban, országrészben, hogy nekünk azért nem mindegy. És ez a missziói lelkület, hogy nem csak az fontos, hogy hitre jussanak, hanem legalább olyan fontos, hogy a hitben megmaradjanak, és a hitben növekedjenek. A másik, amit nagyon érdekes, hogy Pál apostol azt mondja, vigyük magunkkal Barnabást. A második missziói út indulna, a második missziói nagy körút, és azt mondja Pál apostol, hogy vigyük magunkkal János Márkot, és János Márkot akarják elvinni, aki Barnabásnak rokona volt. Azt mondja Pál, hogy vigyük magunkkal János Márkot is. És Pál azt mondja, hogy nem lehet, nem visszük magunkkal. Barnabásnak rokona János Márk, de Pál apostol nem akarja vinni. Azt mondja, hogy erre az útra nem jöhet velünk. És nézeteltérés támad közöttük. Miért nem jöhet velük? És itt sokan azt gondolják, hogy hát Pál apostol nem jól döntött. Van a szívében valami előítélet, valami harag, valami neheztelés János Márk felé. A Cselekedetek 13.13-ban olvassuk, hogy amikor Pamfíliánál, Pergénél elválnak egymástól, akkor János Márk ott hagyja őket. Nem olvassuk azt, hogy miért hagyhatta ott, nem olvassuk azt, hogy talán a kitartása alább hagyott, a lelkesedése. Nem olvasunk arról, hogy az odaszántságánál lett volna valami probléma. Nem tudjuk, de minden esetre ott hagyta az apostolt. És ő szépen lelépett. Angolosan távozott. És azt mondja Pál apostol, hogy nem, most nem visszük magunkkal. Pál apostolban tehát előítélet van. Pál apostolban neheztelés van. Én azt hiszem, testvérek, hogy inkább következetesség van az apostolban. Egy következetesség. Nem János Márk ott hagyott bennünket, kellett volna, hogy erősítsen, bátorítson, úgy kellett volna a csapatba, ebbe a kis kedves missziói csapatba, és ő elárult bennünket, ott hagyott bennünket. Nem jelentett már továbbra támaszt nekünk. Kedves testvérek, ez van. Pál apostol azt mondja, hogy most nem visszük magunkkal. Egyszer egy csendes napon történt, nagyon régen, még amikor úgy titkon jöttünk össze, az egyik lelkész barátom felállt és mondta, hogy valamikor azelőtt 10 évvel a lelki vezetőnk, Borbé Béla bácsi, megkérte őt egy szolgálatra az egyik csendes napon. És ő akkor nemet mondott, azt mondta, nem érek rá, most más dolgom van, most nem tudok elmenni. És akkor ez a 10 év múlva majd megint megkérte egy szolgálatra, de ez a lelkész elmondta, hogy neki ez a 10 esztendő borzasztó volt. Mert alig várta, hogy na mikor kér már meg. Alig várta, hogy Jaj, én egyszer visszautasítottam, én egyszer lemondtam, és aztán többet nem kértek. És várta, hogy vajon mikor, és legközelebb boldogan és örömmel, és vállalta a feladatot, vállalta a szolgálatot, olyan örömmel volt ott, hogy valóban madarat lehetett volna vele fogadni, hogy őt megkérték a szolgálatra. Igen, testvérek, van ilyen következetesség. Néha visszahúzódunk mi a szolgálattól, néha lemondjuk, néha otthagyjuk a szolgálatot, néha elfáradunk, néha egy kicsit pihenünk, és amikor a lelki vezető következetes, és azt mondja, hogy nem, hogyha abba hagytad, ha nem csináltad, ha eljöttél, ha nem voltál támasz, akkor most egy kicsit pihenj, akkor most egy kicsit félreteszünk, lehet, hogy rosszul esik. Lehet, hogy nehezen veszi valaki, lehet, hogy megsértődik, lehet, hogy hátat fordít. De kedves testvérek, a lelki vezetőnek fontos döntéseket kell hozni, és a szolgálat terén következetesnek kell lennie. Ugyanis a harmadik pont, amit felírtam, az így szól, hogy nem lehet az Úr országa ügyében más érdekeket is szem előtt tartani, mint a legfontosabbat, az Isten országának az ügyét. Ez a legfontosabb. És itt azért érdekes, kedves testvérek, mert ugye Barnabásnak rokona volt ez a János Márk, az unokaöccse. És Barnabás azt mondja, hogy vigyük magunkkal János Márkot is. Pál apostol azt mondja, hogy nem. Én nem tudom, hogy mennyire számított Barnabásnál az, hogy ő neki rokona. Jó lenne a rokon fiút is magunkkal vinni. De tudom, testvérek, hogy többen gondolkoznak úgy, és többen elfogultak talán, mert szeretnék, hogyha a rokonaik is abba a szolgálatba lennének, amiben ők vannak benne. És ez nem mindig megy. Mert itt nem a rokonságot kell nézni. Itt nem azt kell nézni, hogy kit szeretnék bevonni, vagy kit nem. Ki szimpatikus, vagy ki nem. Az Isten országának az ügye, az sokkal fontosabb ennél a kérdésnél. Emlékszem, hogy a szolgálatom alatt voltak olyan nagyon kedves atyafiak, olyan kedves presbitertestvérek, akik úgy elvárták volna, hogy hát akkor a fiam is presbiter legyen. Meg majd, ha én leteszem a szolgálatot, akkor az unokám is presbiter legyen. Lehet, hogy voltak olyanok, akik szerették volna egy-egy rokonukat bevinni a szolgálatba, vagy egy-egy rokonukat dicsérték. Igen, hívjuk meg, vagy adjunk neki teret, vagy adjunk neki lehetőséget, mert az az ő rokona. És olyan nehéz sokszor, testvérek, a lelki vezetőnek döntéseket hozni, hogy az Isten országának az ügyénél nincs fontosabb. Ott nem rokonsági fokot kell nézni, nem külső körülményeket kell nézni. Ott, ahol nincs önkritika, de van elfogultság, ott el kell mondani és el lehet mondani a lelki vezetőnek, felvállalva azt, amit Pál apostol felvállalt, hogy nem hozzuk magunkkal. De a negyedik, ami nagyon fontos, ami ebben az igében azért benne van, hogy Pálnál megmaradt azért János Márk felé a személyes szeretet. Ezt tudjuk az Isten igéjéből. Nem innen a Cselekedetek könyvéből, hanem majd később fogjuk látni, Pál apostol utolsó levele, a második Timóteusi levél beszél arról, amikor Pál olyan kedvesen mondja azt, hogy hozd magaddal János Márkot, mert segítségemre van a szolgálatban. Hozd magaddal János Márkot. Nem, Pál apostolban nem volt neheztelés. Pál apostolban nem volt harag, testvérek. Nem volt benne sértődöttség. Ez teljesen más, mint a következetesség. Teljesen más, mint a nevelés. Azt akarta, hogy János Márk jusson bűnbánatra. Azt akarta, hogy lássa be azt, hogy ott ő Pergénél, Pamfíliában tévedett, neki nem lett volna szabad otthagyni őket. János Márk álljon szilárdan az Úrban, növekedjen, hadd mondjam így, hogy a lelki helyzete stabilizálódjon, a szolgálata odaszánt szolgálat legyen, odaszánt élet legyen. Ne csak ilyen kedv kérdés legyen az egész, ne csak ilyen feladás legyen, Sokkal nagyobb az Isten munkája és az Isten ügye annál, mint hogy ezt meg lehetne tenni. És tudjuk, hogy János Márk valóban nagyon kedves alak lett később. Az az érdekes, hogy Barnabás úgy szép lassan eltűnik, Barnabásnak a szolgálata úgy szép lassan elsorvad, legalábbis nem tudunk róla sokat. János Márk meg előkerül még, egyre nagyobb szolgálatokat kap, sőt, megírja az csodálatos evangéliumot, ott van benne a Márk evangéliuma a Bibliánkba, és hirdettetik, szóval stabilizálódott az ő helyzete. Előre mentő az Úrban. És olyan jó, hogy Pál apostolnak ez a mondata és ez a szava nem hátráltatta meg, nem sértődött meg, hanem inkább növekedett és fejlődött. Az ötödik, ez a meghasonlás. Meghasonlás támadt Barnabás és Pál között. Talán egy kicsit a fülünknek rossz az ilyet hallani. Olyan sokszor kapjuk meg, mi magunk is testvérek, hogy ó, hát már az Isten egyházában sincs egység. Már az Isten gyülekezetében, már a hívők között sincs egység. Nem testvérek, nem erről van itt szó. Megvan ott az egység, megvan ott a szeretet, de olyan hálás vagyok ezekért az igékért, mert nagyon világosan látjuk belőle, hogy a Biblia a bibliai alakokat nem idealizálja, hanem elmondja a hibáikat, elmondja a bűneiket, elmondja azt, hogy igen, van köztük nézeteltérés, mert az egyik így gondolkodik, a másik úgy gondolkodik. Hadd mondjam el a testvéreknek azt, ilyen személyes hitvallásként is, hogy ugye a presbitériumban szoktuk azt mondani, de ne vegyük komolyan, főleg az itt levő presbiter testvérek, ne vegyék komolyan, csak olyan viccesen szoktam mondani, ha van 20 presbiter, akkor van 21 vélemény. Most nem akarom a miénkre egy kicsit talán át, a számokat átváltoztatni, mert teljesen mindegy. Olyan hálás vagyok azért, hogy mindig úgy volt, amikor bementem presbiteri gyűlésre, akkor mindig azzal kezdtem, vagy nagyon sokszor azzal kezdtem, hogyha főképpen, ha nagyon fontos döntések voltak. És mindenkinek megvolt a véleménye, hogy ő ezt szeretné, ő így szeretné, ő úgy szeretné, így legyen, úgy legyen. És akkor mindig azt mondtam, hogy kedves testvérek, itt vagyunk 17-en. Mi 17-en voltunk valamikor, 16 presbiter meg én. És mondtam, hogy lehet, hogy 17 félét gondolunk. De tudjátok, Isten csak egy félét gondol. És innen addig el nem megyünk, amíg mi azt nem gondoljuk, amit Isten gondol. Nem azt kell gondolnotok, amit én gondolok, mert én csak egy vagyok. Nem azt kell, amit a gondnok gondol, nem azt kell, amit a legidősebb presbiter, vagy nem azt kell, amit a legfiatalabb presbiter mond, hogy az biztos jó, hanem azt, amit az Úr akar. És innen addig el nem megyünk. Hát aztán, mivel haza akartak menni a végén, mindig csak egységre jutottunk, innen addig el nem megyünk. Igen, testvérek, el lehet mondani a véleményt. El lehet mondani, lehetnek nézeteltérések. Itt ebben a szóban, hogy nézeteltérés, azért van egy olyan felhang, amit így fordítunk, hogy keserűség. Hogy egy kis keserűség volt köztük. Igen, testvérek, amikor két hívő ember van, hát ott sem mindig cukor az élet, és nem mindig édes az élet. Van neheztelés, van keserűség, vannak bántások, vannak nézeteltérések. Hát hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy köztünk ilyen sose volt. Ugye? Én azt hiszem, hogy ha valaki azt mondaná, hogy köztünk ilyen sose volt, az biztos, hogy nem mond igazat. Mert lehetnek más vélemények. De nem ez a döntő. Hanem az a döntő, testvérek, hogy ezt a nézeteltérést Isten előtt tudjuk-e rendezni. Az Úr előtt tudjuk-e rendezni. Hogy vajon ott van-e az imádkozó lelkület? Mert ebben az igében azt látjuk, hogy ott volt azért az imádkozó lelkület. Ott volt a gyülekezetnek a lelkülete. És megáldják őket, és imádkoznak. És testvérek, hogyha ez olyan nagy dolog lett volna, akkor a gyülekezet nem tudott volna így imádkozni. És nem tudta volna őket így kiküldeni. Hogy menjetek és hirdessétek a szabadító Úr Jézus Krisztust. Azt látjuk ebben az igében, testvérek, hogy már a kereszténység bölcsőjénél ott van az, amit mi sokszor nem veszünk komolyan, egy alapvető fegyelmezés. Egy alapvető fegyelmezés. Hogy az Isten gyülekezetében, ahol mindenek úgy kellene, hogy ékesen és széprenddel, azt mondjuk, igaz? Hogy ott azért nem úgy van, hogy nekem vannak ötleteim. Nekem vannak ötleteim. Egyszer egy lelki pásztor kitalálta, hogy ott Szabolcs megyében az egyik kis falu mellett építsenek repülőteret. Hát amikor ezt a egyház hatóság felé elmondta, hát nem díjazták. Mert azt akarta, hogy ott szálljanak le a repülőgépek, ott felveszik a segélyeket, és aztán viszik a Teréz anyának nem tudom én hány ezer kilométerre arrébb. Hát elmondta a nagy ötletét, hát egy kicsit a fejére koppintottak, ő meg megharagudott, megsértődött, de hát így az egyházban nem így van, testvérek, hogy nekem van egy ötletem. Én kitaláltam valamit. Ezt így kellene csinálni. A szeretet által munkálkodó hit kell, hogy a mi gondolatainkat vezesse. És jussunk ebben egységre, mert Isten csak egyet akar. És egy alapvető fegyelmezés, az mindig kell. Az mindig kell. Nem lehet úgy, hogy mindenki azt csinálja, amit akar. Tudjuk, hogy a Biblia korában volt olyan, amikor mindenki azt csinálta, amit akart, ugye? És mi lett belőle? Egy nagy zűrzavar. Nem, koordinálni kell a dolgokat, és Pál apostol most ebben az igében nagyon szépen azt mondja, nem, János Márkot nem visszük magunkkal. A hetedik, a befejező gondolat viszont annyira, kedves testvérek, így fogalmaztam meg valahogy, hogy Isten kegyelme milyen csodát tesz itt. Hiszen a rosszból is Isten tud jót kihozni. Milyen jót hoz ki ebből Isten? Az, hogy nem egy pár megy ki a misszióba, hanem rögtön kettő. Mert ugye nem egyeznek meg, Barnabás, na akkor Pál magam mellé veszi Silást, Barnabás meg elmegy János Márkkal, és már rögtön két pár megy. Jók ezek a dolgok, testvérek, hogyha ez így fejeződnek be. Hogyha a nézeteltérések így fejeződnek be, hogy duplán megy a misszió, hogy duplán megy az igehirdetés, hogy dupla erővel mennek ki a tanítványok. Jó az a nézeteltérés, amely így fejeződik be, mert ez csak a mi hatalmas Urunknak a kegyelméből és szerető szívéből telik ki. Hogy ő ezt, amiben van emberi is, mert biztos volt benne valami emberi is azért, hogy ő, amiben ott van az emberi dolgoknak a sokasága, meg a téves döntéseknek a sokasága, azt helyre tudja hozni, azt világossá tudja tenni, azt jó irányba tudja terelni, és még a misszió duplán folytatódik. Ez a mai ige tanítson bennünket, és vigyen tovább bennünket a mi utunkon. Még egyszer hadd foglaljam össze a néhány üzenetet. Fontos az utógondozó munka. Nincsenek-e a környezetedben olyanok, akiket nem utógondozol, testvérem? Akiknek lehet, hogy igét adtál valamikor, vagy hírlevelet adtál, vagy valamikor meglátogattad, de elfelejtkeztél az utógondozásról. Ma este juttassa Isten eszedbe azokat, akikhez vissza kellene menni. A második, amit látunk az Úr országa ügyében, nem lehet más érdekeket is szem előtt tartani, csak azt, amit a mi Istenünk tart az ő szeme előtt. Hogy emberek megtérjenek, emberek növekedjenek, és emberek a gyülekezetek a szent életben előre haladjanak. Mindeközben, mikor döntéseket hozunk, maradjon meg szívünkben a személyes szeretet. Ne hagyjuk, hogy a régi neheztelések, a múltnak az árnyai elhomályosítsák előttünk Isten kegyelmének a fényét. Néhány héttel ezelőtt történt, most csak azzal a szándékkal mondom el, két testvér beszélgetett egymással, tanúja voltam a beszélgetésnek, és az egyik emlegette, hogy mert nem tudom hány évvel ezelőtt te megsértettél engem. Aztán azt kellett mondanom, hogy most már hagyjátok ezt abba. Most már hagyjátok ezt abba. Hát ha azt énekeljük az énekben, hogy minden nap új lapot kezdhetünk, újat ír rá Isten újja. Hát miért nem tudjátok eltépni azt, ami történt néhány évvel ezelőtt, miért nem tudjátok kidobni a szemetes kosárba, és miért nem tudjátok azt mondani, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Meghasonlás támad közöttük. A meghasonlásban mindig keserűség is van. De azt mondja Jézus Krisztus, hogy ő odaad áldást, ahol ugyanazon a véleményen vannak. Mi ez az ugyanaz a vélemény? Nem az egyiké, nem a másiké, hanem az Úré. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nem az a fontos, hogy én mit gondolok, nem az a fontos, hogy én mit akarok, hanem az, hogy mit akarsz te. Nagyon fontos a fegyelmezés, a jobbítás szándékával. Hogyha valaki téged fegyelmez, testvérem, ha neked állítja le a nagy gondolataidat, vajon nem sértődsz-e meg, vajon nem fordítasz-e hátat, vagy pedig azt mondod, hogy igen, elfogadom, megimádkozom, megharcolom, és keresem az Isten akaratát. Isten kegyelme a rosszból is jót tud kihozni. Mert ott, ahol az ő szent lelke munkálkodik, ott legyőzi az emberit, legyőzi az óemberit, legyőzi a régi természetet, és előjön az új, az ő általa, az ő áldásával megáldott új ember. Adja az Úr, hogy ezt az utat járjuk mi is, testvérek, és ennek az ígének az üzeneteit éljük a hétköznapokban is. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ezek az ígék is benne vannak a Bibliában. Áldunk téged azért, hogy olyan őszintén tudsz nekünk beszélni az első gyülekezetek és szolgálattevők életéről. És áldunk téged azért, Urunk, amikor meglátjuk azt, hogy bizony mi is kerülünk és kerültünk, és biztos fogunk is kerülni hasonló helyzetbe. Nekünk is kell nehéz döntéseket hozni. Köszönjük, hogyha ilyen lelkülettel lehetünk, Urunk, hogy nem felejtkezünk el gondozottjainkról, akiket egyszer ránk bíztál. Hogy szívünkben, imádságunkban, és sokszor úgy is hordozzuk őket, hogy elmegyünk hozzájuk. Köszönjük, hogy Pál nem csak elment, hanem visszament azokra a helyekre, hogy megnézze a gyülekezeteket, hogyan találja. Bennünket is figyelmeztet Úr Jézus ez, hogy te is visszajössz egyszer, és vajon hogy fogsz bennünket találni? Vajon ébren találsz-e? Vajon lámpásaink meg lesznek gyújtva? Vajon derekunk fel lesz övezve? Vajon munkában találsz bennünket, te éretted? Vagy pedig ilyen családi ügyekben, dolgokban, perpatvarokban, meghasonlásban? Úr Jézus, figyelmeztes arra, hogy betoppansz majd egyszer. Egyszer az ég felhőiben visszajössz. Kérünk téged, hogy segíts, hogy ezek az ígék, ezek az üzenetek megvalósuljanak az életünkben. Köszönjük, hogy ott van egyház, ahol fegyelmezés van, ahol fegyelem van, ahol rend van. De ez a rend téged dicsér, téged magasztal, rád mutat. Kérünk téged, hogy bocsásd meg sok fegyelmezetlenséget. Kérünk téged, hogy te adj bölcsességet lelki vezetőknek és vezetetteknek egyaránt. Köszönjük a missziót, kérünk téged, hogy áld meg azokat, akik kint vannak a misszióban, akár itt Magyarországon, akár a határon túl, vagy más földrészeken, vannak a te követeidként, és hirdetik a te drága nevedet. Áld meg az éjszakánkat, Urunk, a holnapi napunkat. A holnapi napon is hadd tudjunk értelmesen élni, és a te dicsőségedet keresni, és azt munkálni, rád mutatni, rólad bizonyságot tenni. Áld meg családjainkat, Urunk. áld meg mindazokat, ahol nehézség van a családban. Kérünk, hogy a szeretet által munkálkodó hit hadd legyen ott közöttük. És kérünk, hogy hallgass még meg azokat a könyörgéseket is, amelyeket most csendben, magunkban, a szívünk mélyén mondunk el feléd. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró énekünk a 229. dicséret, testvéreim, a 229. dicséret, Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Maga a békesség Istene adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr közel. Amen.